Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tegyünk eleget már is az énekben való felhívásnak, hogy minden teremtés dicsérje, a Király Krisztust tisztelje. Hát ezek között, a minden teremtések között mi minden esetre tegyük meg ezt. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy nem nekünk kell téged kérni, hogy tekints ránk, hanem tiéd az ügy, és te hívtál el bennünket, hogy ezekben a napokban ott legyünk közösen is előtted. Áldott légy, hogy a te rendelőd az egész világ, és hogy nagyon szereted sok nép között a magyarokat is. És így imádkozunk most, északtól délig, kelettől nyugatig, mindazokért, akik bekapcsolódtak ebbe a közvetítésbe. Legyenek a Berekfürdői konferenciatelepen, vagy bármelyik templomban, gyülekezeti házban, vagy családi otthonban, akár kórházban, bárhol, Urunk, olyan jó, hogy bármennyire hihetetlen, te egyenként számon tartasz bennünket, és ismered mindegyikünknek a testi-lelki állapotát. Kérünk téged, hogy használd a ma estét is a hívők megújulására, a te lelked és igéd által. Amen. Ismét szeretettel köszöntöm a testvéreket, és veletek együtt örülök Isten különös szeretetének, amelyet velünk cselekszik. Mindhárom lelki pásztorról azt mondta Mérten Nikoletta lelkésznő testvérünk, hogy Isten megújította az életüket. Igaz ez Bódis Miklósra, igaz ez az egykori mérnöki munkáját végző Iczés Istvánra, és igaz ez az én életemre is. 80-as évek elején alapvető megújulást éltünk át, és azóta is új és új megújulásokon visz tovább, ami drága Urunk. Ehhez most létrehozott egy bázist is. Ezt az északír református missziót, magyar református missziót a semmiből. Mégpedig úgy, hogy Csaba testvérünk életét is megújította. Megtérésre, újjászületésre vezette, mielőtt ezt a feladatot rábízta volna. És most Isten szeretete összefogott bennünket, és íme itt vagyunk, ige hirdetők, ige hallgatók, mert valami nagyon jót akar velünk, ami Urunk. Két napot már kaptunk. Megszólított bennünket, mert újat akar az életünkben. Ma a harmadik napon két üzenetet szeretnék nyomatékosan aláhúzni az igéből, de ehhez előbb elolvasom a két igét. Az egyik Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele, harmadik részéből a 7-től 9-ig terjedő versekben található. Filippi 3, 7-től 9-ig. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni, hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A másik igét a római levélből olvasom, ugyancsak Pál apostoltól, mégpedig a 14. fejezet 7-től 9-ig terjedő verseit. Róma 14, 7-től 9-ig. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Tehát két üzenetet húzok alá. Az első ige nyomán azt, hogy a hívő élet csupa nagybetűvel írva ajándék. A másik üzenet a római levél alapján a hívő élet lényege uralomváltás. Itt is csupa nagybetű. Kezdjük az elsővel. A hívő élet ajándék. Olvastam Pál apostol vallomását, aki a filippi belieknek küldi a levelet börtönkörülmények között, és amikor számba veszi az élete értékeit, gyermekkorától, sőt őseig visszamenően, számba veszi mindazt, amije volt, és számba veszi azt a nagy jövőt, amit neki szántak, hogy ő lesz Izrael népének a jövendő nagy szellemi vezére, akkor ilyen különös értékelést mond, mindezt kárnak ítélem a Krisztus ismerete páratlan gazdagságáért. Olyan kincsre talált, amely egyedülálló ezen a világon. Jézusra, a megfeszített és feltámadott, megváltóra talált rá ez az ember. Istennek a földre telepített mennyei életforrására. Ezen a földön egyetlen megváltó van, Jézus. Minden ember a földi keretei között próbálja, hogy lehetne magából minél többet kihozni. Önmegváltás folyik ezen a világon, és közben tönkre megy az életünk, az emberek élete. Arról nem is szólva, hogy egyenes vonalon megy egyik ember a másik után a kárhozatba. A vallás, buddhizmus, hinduizmus, iszlám, az ezoterikus próbálkozások, reiki, agykontroll és a többi, az önfejlesztő gyakorlatok mind-mind önmegváltásról beszélnek. Közben a bűnben megemésztődünk, mert erre nincs egyiknek sem megoldása, és megemésztjük egymást is. Úgy néz ki az ember ezen a földön, hogy megpróbálja megtenni, amit a mesében Münchhausen báró megcselekedett. Hogy a mocsárba esve, a saját hajánál fogva, húzta ki magát a lovával együtt. De ez csak mese. Így volt Pál apostollal is, az Istenért rajongva, buzgó élettel, öldökléstől lihegve üldözte a Krisztus követőket. Szép, ugye, egy Isten félő ember öldökléstől, már ez föl kellett volna, hogy tűnjön neki, és ekkor ismerte meg Jézust, és látta meg a totál káros életét. Ez a szent ember, akinek minden törekvése az volt, hogy az Isten törvényének eleget tegyen, kiemelkedett a kortársai közül, és egyszer csak rádöbben, hogy totál káros ember vagyok. Ő a zsidó nép nagy reménysége, igen, és Jézus kereszténél bűnbocsánatot kapott, és Isten Jézust adta az életébe, és mennyei életforrásra lelt benne. Megváltott lett. Ez mindent felülmúlt. Kiugrana a bőréből. Mit kaptam? Fogalmam nem volt erről a kincsről. Ez mindent megért. Gondoljátok meg, milyen élete volt. Most is börtönből ír a Filippi belieknek. Hát vagy 7 évet töltött az életében különböző börtönökben. Üldözték, verték, hajótöréseket szenvedett. Mindezeket a Krisztus ügyében való forgolódásáért. Azt mondja, ne sajnáljatok, enyém a főnyeremény. Még akkor is, amikor nem erről a főnyereményről beszélt, hanem a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtött a macedón területen, meg a görög gyülekezetekben, Korintusban is, a gazdagabb részeken adományt, mikor erről ír, nincs összefüggés, figyeljétek meg, a leírást befejezi a 2 Korintus 9-ben, és az utolsó versben fölkiált, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékái. Ó, de jó lenne, testvéreim, ha hetente, vagy 2 hetente egyszer mindnyájan fölkiáltanak, csak úgy spontán. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ez a hívő ember normális állapota. Egy óriási kincsre lehet. Testvérem, amikor megtértél, megismerted Jézust, letetted a bűnbatyudat, és újat kezdhettél vele, ugye tudtad, hogy tied a főnyeremény. Alig mertél a földre lépni. Volt, aki azt mondta, hogy nem akartam elaludni, hogy reggelre el nem múljon. Hát nem múlt el reggel. Ez olyan ajándék. És az apostol így beszél, mindenkor örüljetek, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata, a Krisztus Jézusban ti hozzátok. Ez folyik a hívő életünkben, testvéreim. Erről lehet megismerni bennünket, hogy nagyon örvendezők ezek a hívők. Nagyon hálás a szívük. Látni rajtuk. Így zajlik az életed. És ugye átéljük, hogy leengedünk. Oda nagyünk. Sokszor már csak a panasz megy, a kötelesség teljesítés. Valaki azt mondta nekem, hát ez az egész nem működik. Mi lett az ajándékból, drága testvérem? Hol kótya vetélődött el a kezedem, meg a kezemen? Megszokás. És élsz úgy, hogy a régi életedet éled javított kiadásban. Azért mégis. Aki mondta, hogy hát azért a templomban járó emberek átlaga mégiscsak valamivel jobb, mint akik nem járnak a templom. Hát ez nem valami fényes. Egy megtért fiatalt megkért az evangelizátor, hogy menjen vele, és tegyen bizonyságot az Úr Jézusban talált életéről. És képzeljétek el, hogy kiáll ez a fiatal, ott vannak sokan a terembe, és elkezdi mondani, hogy a hívő élet, hát az borzasztó nehéz. És aztán mondja valami ilyen stílusban, úgyhogy gyorsan az evangelizátor azt mondta, hogy üljél le. Akkor kiállt, és azt mondta, hogy a hívő élet nem nehéz, hanem lehetetlen. Azt csak Jézus tudja élni. Bennünk. Benned is, bennem is. Mi történt? Mi történik velünk? Ugye, hogy sokszor elgondolkozol te is. Hova lett az örömünk? Hova lett az a békesség? Hova lett az a, az, az izgalmas, érdekes, új éle? Hol a baj a hívő életünkben? Nagyon figyeljünk, testvéreim! A Róma 14:7-9 a hívő élet lényegéről beszél. Nem olvasom most végig, de ugye közülünk senki sem él önmagán, senki sem hal önmagán. És itt van, hogy Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Azt mondtam, hogy a hívő élet lényege uralomváltás. Testvéreim, a heidelbergi KT-nk első kérdése, ami összefoglalja a többit is. Ugye, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Mi a legnagyobb? Mi a döntő? Azt mondja az, hogy testestől, lelkestől. Így szoktam mondani, ne botránkozzatok meg benne, hogy szőröstül, bőröstül. Mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Halljátok? Nem tisztelője vagyok, nem barátja vagyok, tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette. Engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esedik le a fejemről. Leesedik, de nem az ő akarata. És tudta nélkül. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra, üdvösségemre szolgáljon. Ezért ő szent lelke által engem is az örök élet felől biztosít, bizonyosságot ad, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki élje. Értitek? Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Új tulajdonos. Vette birtokba az életemet. Úgy szoktam mondani, sokan ismerik, hogy mint mikor egy telket házzal együtt átírnak egy új tulajdonos nevére. Amikor átírják a telket és a házat, az ugyanúgy néz ki, mint az átírás előtt. De az új tulajdonos szabad kezet kap. Birtokba veheti azt a telket, azt a házat. És ha az jó tulajdonos, akkor 2 hónap múlva már lehet látni a változásokat, 2 év múlva pedig pláne. Jól is indult mindnyájunknál ez az átadás, átvétel. Azt látom, hogy megtér valaki, 2-3 héten belül kibékül valamelyik haragosával. Vagy elrendez valami nehezebb rendezni valót. Igen ám, csak miért nem folytatódik a telek és a ház aktív munkája? Miért áll le egyszer csak? Miért akad el a dolog? Mert már nem ő az Úr. mert visszavetted. Visszavettem tőle egy-egy területet. Aztán egyre többet, a végén a szám még azt mondja, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, de már mindenki látja, hogy az italnak, a pénznek, a meccsnek, a nem tudom minek a rabja vagyok. Amik a maguk helyén Isten ajándékai lehetnek. Egy hívő testvérem félsőséges esetet mondok, de valóságost, ott hagyta a feleségét és a gyermekeit, és egy fiatalabb nővel elment. És én fölkerestem. Megjött az erkölcscsősz, mondom, nem az erkölcscsősz jött meg, csak egy kérdést szeretnék föltenni neked. Kaptál erre te direkt parancsot az Úrtól? Hogy kaptam volna, mondta. Mondom, én csak ennyit szerettem volna kérdezni. Érted, testvérem? Mondhatod, hogy én nem mentem el senkivel, meg én így, meg úgy, meg amúgy, de az ő parancsai alatt zajlanak a napjaid. Reggel, amikor fölkelsz, az a kérdés, hogy Uram, ezt a napot te mire adtad? Uram, a szám, a szemem, a fülem, a kezem, a lábom, a testem, mindenestül a tiéd. Adtál újra 24 órát. Még nem hívtál haza. Mit tegyek hát ebben a 24 órában? Így indulsz a napodra. Vagy pedig egy taposómalommá vált a hívő életed, vagy életem. Egy büszke nagymamáról olvastam, hogy a szolnoki repülőtiszt képző iskola tiszt avatására boldogan ment, hogy az unokáját ott látja egyenruhában, most avatják tiszté, és addig sündörgött, amíg az unokáját oda vitte a tábornokok közé, és azt mondta, hogy kedves unokám, itt a tábornok urak előtt ígérd meg, hogy mindig csak lassan és alacsonyan fogsz repülni. És kitört a nevetés, mert a legveszélyesebb, ha lassan és alacsonyan repül valaki. Értitek? Ha azt mondják ránk a hívő életünkre, hogy na, ez is lassan és alacsonyan repül, hát ez a legveszélyesebb. Ennek nincs öröme. Ennek nincs ereje. Nem, hogy más megkívánja, hanem egyszerűen ezt a helyzetet, ezt kibírni se. Könnyű neked se, meg a körülötted élőknek se. Mivé lett a hívő életed? Férfi csendes héten szolgált. Látom ám, hogy a domboldalon nagyon egybe van egy férfi csapat, nagy hangon vitatkoznak valamit, tárgyalnak. Hát mondom, oda megyek már, hogy közeledek, mondják, jaj, de jó, Tamás bácsi, itt van legalább felel a vitánkra, a kérdésünkre. Mondom, mint tanakodtok? Hát azt vetettük föl, hogy mit engedhet meg még az ember, amit az Isten elnéz. Hát mondom, a betyárotokat. Hát itt vagytok férfi csendes héten, és van képetek ilyet még kimondani is. Hát nem azon kellene tanakodnotok, hogy mit tehetek még, Uram, érted? Mi az, amiben engedelmesebb lehet a szívem, az életem? Hát mondom, hogy képzelitek ezt? Hát ezért jövünk ide szolgálni. Úgy elcsöndesedtek, elgondolkoztak testvéreim. Mindnyájan csöndesedjünk el, és gondolkozzunk el. Hogyha csak úgy zajlanak a napjaink, és jó, azt mondjuk, hogy hát az üdvösségem megvan, mert az Úr Jézus biztosította. És közben fát, szénát, pozdorját rakok rá, úgy leég, és úgy ég a képem az ítélet tüzében, hogy Borzasztó. 95-ben, amikor Fótról a fasori gyülekezetbe kerültem lelkipásztornak, az első időkben egy nagy szeretett vendégséget rendeztünk. Feleségem volt a háttér mozgató, aki az eseményeket összefogta. Este beszámolt nekem. Azt mondta, képzeld, ott voltak az ifisek, segítettek, és szorgalmasak voltak, bármit kértem, megcsinálták, asztalokat fölállították, és ami sorra jött. De azt mondja, nem hiszed el, hogy az a 4-5 kis cserkész, az mit produkált, hát meg kellett zabálni őket. Hát egyszerűen odaálltak elém, és akkor a három ujjukat föltartották, és azt mondták, hogy összevágva a bokájukat, hogy feladatot kérek. Úgyhogy megmondtam, még szaladjatok át a boltba, most kávét venni, vagy valami. Eltűntek, egyszer csak megjelentek, feladatot elvégeztem, feladatot kérek. Azt mondta, hogy micsoda különbség volt a kettő. Ezek elkvaterkáztak a fiatalok, megcsináltak azok mindent, ha külön szóltunk, hogy most ez kellene, vagy azt. Ezek meg úgy álltak rajtra készen, mint akik teszik a következőt. Jézus akarja uralni a te életed terepét, testvére. Komolyan veszed, hogy átadtad magad neki. Hát ezért jött. Pál apostol elmondja, hogy ezért halt meg, és támadott föl, hogy uralja az életünket. A Pál apostol élete filmjét megállítod, bárhol. Ebben a kapcsolatban találod. Ha hajótörés szenved, éppen, hogy nem azon kapod rajta, hogy most ki szállt a Krisztus követésből. A börtönben van, ha jár kell, ha megpihen, hát a megtérés visszatérés. Tudjátok, mindnyájan már annyira ismeritek ezeket a képeket, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy a trónon ő ül. A szeretet uralma alatt ott van az ember élete. Ez a normális állapot, mint a halnak a víz. Igen, ám csak ebből léptünk ki, és fölültünk a trónra. A megtérés, visszatérés Isten szeretet uralma alá. Azaz, hogy uralomváltás, amiről volt szó, és onnan kezdve rövid és hosszú távon az ő programját szeretném cselekedni. Mert az ő programja jobb, mint az enyém. Egyszer azt mondta feleségemnek, hogy te, hát én már szinte látom, hogy ebből ez jön ki. És akkor azt válaszolta nekem, mert elég vagány ahhoz, hogy mondja a másik oldalt, vagy valamit, nem is baj, mert sokszor helyre tesz. Azt válaszolta nekem, hogy fogadjunk, hogy nem úgy lesz, mert a te legokosabb, vagy legjobban fölismert látásod is kisebb, mint az Isten legkisebb gondolata. És de sokszor igaza lett. Ez az életemben már hányszor beigazolódott, hogy én elképzelem valahogy, de ő, hát értitek, hogy milyen ajándékban van a hívő ember? Hát hogyha egy ipari kém lop egy jó ötletet, hát busásan megfizetik cégek, gyárak, vállalatok. Na de ne ilyet mondjunk, hanem egy föltaláló ad egy jó ötletet. Lehet, hát nagyon komoly pénzt kap. És akkor nekem a világ mindenséget kitaláló, megteremtő, fenntartó, élő Isten, a tanácsadóm ingyen és bérmentve. Normális vagyok, ha ezt nem fogadom el? Nem vagyok. No, hát nem is normális az ember. Gondoljátok el, ott vannak a tanítványok, 5000-ek megvendégelése. Egyszer csak megveregetik Jézus vállát. Uram, nem mondják ki, de ott van a gondolatukban, nagyon belefeledkeztél a tanításba. Ezek ki fognak dőlni az úton? Hát egymás közt már tanakodhattak, hogy hát csak a lelkiekkel törődik. Látjátok, azt nagyon tudja meg, adja. De hát mit fognak ezek enni? Hogy Jézus szól nekik, hogy nem felejtettem el, adjatok nekik enni. Hát ott kétségbe esnek. Hát uram, hogy képzelsz ilyet? Hát úgy. Nézzétek meg, hol van. Mennyi van? Hozták az 5 kenyeret, és a 2 halacskát, ültessétek le őket, megeteti őket. Neki megvolt a terve. Őt nem kell figyelmeztetni, hogy de uram, hát te csak hajtod az embert, neked csak a lelki számít. Mi lesz akkor a családommal? Mikor pihenek? Hogy lesz? Ó, gyerekeim, ilyen kamaszkorban mondták egymás között, apu csendes hétre készül. Én hallottam a szobából, de néhány hétig normálisabb lesz. Tudjátok, hogy mit értettek ez alatt? Azt, hogy én nem térítgetem reggeltől estig a pótiakat, hanem leülök közéjük is, jó ízűen nevetek, fölveszem a kopott kortbársony farmeremet, és birkózom a fiammal, megnézzük az Onedint, meg a Mártonludat, meg a többit. Normálisabb lesz. Igen, mert kezelést kap. És az Úr kezel, akkor nem... Nekem nem kell neki tanácsot adnom. Nézzetek oda, amikor Márta kirobbant a konyhából. Hát leég az ember képe. Hát azt mondja, uram, hát nem törődsz vele, hogy itt vagy, ott vagy. Mint azt mondaná, hogy uram, hát gondolkozz már. Hát a farok csóválja a kutyát. Értitek, mi szeretnénk keresztbe szervezni. Az én gondolatom, én így tervezem, én úgy, te meg a szekeremet tolja. Jól nézünk. Hát ő tervez. És akkor én álljak be, és mondjam azt, hogy köszönöm, uram, hogy adod a tanácsodat. Képzeljétek el, vagy 3 hónappal ezelőtt, anélkül, hogy kértem volna, csodát tett velem az Úr. 3-4-5 éve nem tudok elmozdulni a 113-115 kilóról. És fölébredek július elején, mondom 3 hónap, július, augusztus, szeptember. És mint az alkoholistától az alkoholt, elvette tőlem azt a kívánságot, hogy én reggel, délbe, este töpörtyűt, pörcöt, kolbászt tegyek, meg sült húst, ezért ezek a legjobbak, tudom én, sokunknak. Eszem most is jó ízűen egy darabkát, vagy valamennyi. És még azt a gondolatot is adta, hogy itt van közeli erdő, hát ne egyszer menjek egy nap a Nordic Walking botjaimmal, 2,5 kilométert oda az egész, hanem 2-szer, legyen 5 kilométer. Képzeljétek most, 8-10 kilóval lejjebb vagyok, 104-105. Egyszerűen álmodni se gondoltam volna. És közben megújította a reggeli csendességeimet. Ez is valami különösen csinálta, mert olyan örömet ad benne, meg úgy szól. Ráadásul volt egy fiatal ember, aki írt nekem évekkel ezelőtt, hogy ő Jó Sándor igehirdetés köteteket gyűjt. Ha nekem van plusz példány, küldjek neki. Hát mondtam, hogy nem igen van, általában egy van belőle. Aztán el is múlt az idő, és most írt nem olyan régen ebben az időtájban, hogy lelkész úr, sikerült mind összegyűjtenem, egy hiányzik a gazdag élet. Megnézem, hát kiderül, hogy a gazdag életből 2 van. És elküldöm neki postán. És közben eszembe jut, hogy te ember, hát ez így vadásza. De neked meg itt van tele a polcod, jó, olvasgatod meg egyéb. De mi lenne, ha minden nap egyet elolvasnál belőle? És azóta megy. Elolvasok, és mikor megyek az erdőbe, akkor az Új Szövetség igét, Ószövetség igét, és a Jó Sándor ige hirdetést feldolgozom az Úrral. Beszélgetünk. És hálás a szívem, és egyik ötletet adja a másik után. Többek között ott van a kocsi beálló, most már murvával van ellepve, most, hogy az evangelizáció folyik, meg esett az eső, nem tudtam befejezni még a munkát, de hát ez nem is kér enni, de hát feleségem se tudott lebeszélni róla, hogy én a régi murvát, ami földdel belepett minden, meg gazok is nőttek, meg a többit, naponta 4 kockából 4x8-32 lyukat kine szedegessek. Egy hónapig körülbelül eltartott. De nekem ez egy ünnepélyes dolog volt. Mikor valaki mondta, hogy építem a kölni dómot. Mert ezt én az Úr gondolatából kaptam. És ez nem a murvára vonatkozik elsősorban, hanem fölébresztett arra, hogy a feleségemnek kellett sokszor a kert ügyeivel, dolgaival, a ház körüli valamikkel, én meg már jó csinálom, ha nagyon rágta a fülemet. És figyelmeztetett, hogy ember. Hát igaz, hogy jobb ötletei vannak, mert igaz, hogy jobban átlátja a terepet, sokkal gyakorlatibb, mint te, de te légy szíves az első 4 centitől az utolsóig az egész házra és udvarra az első számú felelősséget fölvenni. Értitek, testvéreim? Beindított egy folyamatot. Lehet, hogy éppen készített már ezek erre a szolgálat. Hogy tudok segíteni nektek a megújulás kérdésében. Mert az Úr nem erőszakos. Ha te elkezded a magad programját, észre se nagyon veszed először csak ebben, aztán abban, aztán tovább, aztán már neked is gyanús, hogy hát ez már azért nem az Úr szerint való. Megszomorodik az ő szent lelke, és visszavonul az Úr. És ha ő visszavonul, akkor nincs igazi öröm, nincs igazi reménység, nincs igazi szeretet. Hát ezek a lélek gyümölcsei, nem belőlünk. Igyekszel, hát én is igyekszem, olyankor is. Hát azért hozunk egy átlagot, érted? Ez nem az, amiről az Isten igéje beszél. Én uralom a teremet. És elmondom a megoldást is, testvérek. Nagyon figyeljetek! 3-4 éves kicsi lányom, mikor még annyi idős volt a kicsi, nagyon ügyesen pakolta a dolgokat. Nagyon ügyesen és nagy türelemmel rakosgatott mindent, legót, Popeyt, kis konyhát berendezett, és a többit ugye a fal mellett a szobájába szépen rakosgatta, és sokszor óránál is tovább kitartóan. Egyszer jövök haza a faluból, akkor még falu volt, most már város, és megyek föl az emeletre, a lépcsőn, és valahogy benéztem a kis szobájába, és látom, hogy egymás hegyén hátán minden. Ruhák, meg játékok. Én nem tudom, hogy nagy takarítást akart-e, vagy valamivel belefogott, de belefulladt. És úgy látszik, hogy egy kicsit ideges állapotban voltam, mert hát azt mondtam neki, hogy ide figyelj, 10 percen belül rendet nem csinálsz, én agyon csaplak. Ó, de szép. Lelkész apa így beszél a gyerekével. És hát megfordultam indulásra a lépcsőn, ugyanazzal a lendülettel. Egyszer csak hallom a sírását. Még a lépcsőn voltam. Visszamegyek. Ott ül a kislány, sír, nem tudok rendet csinálni. Úgy megesett a szívem rajta, mondom, na gyere, add a kezed, és együtt rendet csinálunk. És ez nekem sokszor eszembe jut. Tudjátok, mikor a hívő életünk is elgazosodik, elfárad, azt se tudjuk, hol kezdjük, hol fogjuk meg a fonál végét, és akkor én is azt mondhatom az én Uramnak, meg te is, hogy Uram, nem tudok rendet csinálni. És akkor azt mondja, gyere ide, add át az egészet újra nekem, és majd én vezetem a rendcsinálást. Majd én megmondom neked a következő lépést, értitek? Hát kezd el cselekedni, amit mond. Egy lépés, csak a szívedet kéri. A többit mindent elrendez. Csak ezt az odaadást kéri. És milyen nagy dolog, ha megértjük, hogy cselekedni kell, amit mond. Valaki telefonálni akart, telefonfülkéből, vonalas telefonja volt, akihez próbálkozott, de hát olyan sötét volt, hogy nagyon. És akkor a mobilján fölhívta a barátját, és azt mondta, hát itt laktok ebben a városban, itt vagyok a telefonfülke mellett, akkor a sötétség van, nem találom a kapcsolót. Azt mondja, hogy menj be. Azt mondja, hogy menjek be, amikor föl kellene kapcsolni. Menj be. Erre belép, és ugye egyből fölkapcsolódott a villany, mert hát érintés kapcsoló volt ott. Hát az Úr dolgával is. Így van, testvére. Emlékezzünk csak, mit mondott Jézus? Ki az ő testvére, meg anyja, aki hallgatja és cselekszi az én mennyei atyám akaratát? Mit mondott Jézus a kősziklára, meg a homokra építő emberről? Egy beszéd vége, Máté 7. Azt mondja, aki homokra épített, hallgatja az én beszédemet, de nem cselekszi azt. Hallgatja. Ugye Bodis Miklós testvérünk az első este mondta, nagy tanakodások vannak Ruben sátrában, meg hogy Asher ott van a tengernél, ott szörfözik, de ahogy kifejezte mai összefüggésekbe, de akkor még az efraimiak, nekik kell följebb, hogy nem hívtatok, nem ám, ott ment mellettük a harc. Nem cselekszi. És még van képe magyarázni. Hát a kősziklára építettnél pedig azt mondja, ugyanúgy hallgatja. De megcselekszi azt. És jön az árvíz, és a vihar, mert mindenütt jön. Az egyik összeomlik, a másik meg megáll. Nem megy, testvéreim, másképp. Figyeljétek meg, hogy Jézus mindenütt ráteszi a hangsúlyt arra, hogy lépjél, tedd. Azt mondja, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek. De itt nem hagyja abba. Ha cselekszitek ezeket, érted, testvére? Szeretnél örülni? Hát akkor légy szíves, add át az Úrnak újra magad. És mondd meg, hogy Uram, azt se tudom, hol kezdjem. Mondj egy ötletet nekem. És ő mond. Hidd el, hogy mond. Itt éljük az életünket, ebben a covidos időben, egymás mellett, párommal, most már túl az 50. házasság évfordulón, és látom, hogy valamit kellene, valamit aktívabban, nem csak, hogy páros rejtvényfejtéssel egymás mellett, meg jövök, megyek, különböző temperamentumok vagyunk. Azt mondom, uram, adj ötletet, hogy mivel tudnék én valami örömet szerezni neki. És akkor egyszer csak eszembe jut, hogy de hiszen mi hónapokkal ezelőtt ezzel a Nordic Walkingos bottal, mivel ő annyira a lábával nem tud az erdei túrára jönni, hát a háztömb körül mozogtunk. Aztán ugye elfelejtettük. Hát kezdjük. Az eszembe jut, hogy kikészítettem már azokat a videokazettákat, amikben a gyermekeinknek, meg nekünk is ilyen gyülekezeti, meg óvodai, meg családi eseménybeli. Hát üzemeld már be azt a videót, és időnként nézze. Úgy meglepődök, hogy ezek nem jutnak eszembe, de amikor azt mondom, hogy uram, itt vagyok ebben a helyzetben, mondjál, mutasd, és akkor ő mutat. Akkor tedd meg, testvérem, egyet megteszel, jön helyette egy következő, jön egy harmad. És egyszer csak izgalmas lesz az unalmas éle. Mert Jézussal izgalmas lesz az éle. Nélkül a gyülekezeti élet is unalmas. És olyan meglepő a számomra. Valaki beszámolt arról, hogy ő a anonim alkoholisták közé jár, megszabadult az alkoholtól, most már második éve, és úgy jár közéjük, ahogyan mi bibliaórára járunk. És amikor ő elhagyja a közösséget, akkor megvan a feladata. Most a négyes számú, most az öt, most a hatos, most élő Krisztusuk nincs is. Na de azt mondom, hogy hú-hú, a mi bibliaórásaink, vagy Isten tiszteletre járó testvéreink így mennének a templomba, hogy vajon ma mit mond nekem az Úr, amit beépíthetek, vagy figyelmeztet, vagy megállít, vagy ötletet ad, vagy... Értitek? Hát elmegyünk bibliaórára, meghallgatjuk, hozzászólunk, meg volt egy esemény. És folytatódik az életünk úgy, mintha ott se lettünk volna, vagy egy kicsit javított kiadásban. De hát így figyeljük az igét. Így követjük Jézus. A testvéreim, hát ez egy lötyögés. Hát az első keresztjének az életüket adták oda. De mi lenne itt? Az iszlám betörne úgy, hogy elvágja a nyakunkat. Kimaradna a tábor. Testvéreim, nem akarok én senkit ijeszgetni, meg én is őszintén remélem, hogy Isten ebektől megőriz bennünket, de hát nagyon kellene ebben az uralomban változni. Hogyha az én Uram Jézus, akkor ő határozza meg az időbeosztásomat, napjaimat, a teendőmet, a pihenésemet, majd ő gondol mindegyikre, csak akkor én legyek valóban lefoglalt az ő számára. Hát jobban meghatározza az életünket, hívő embereként a férjünk vagy a feleségünk. Hát ugye, oda szoktunk figyelni, hogy azért nem mégyel is veszel egy autót a feleséget, tudta nélkül, most ad abszurdum, ilyet mondok. Vagy, hát ez, elmondjuk még azt is, hogy most elmentem az utamra, vagy mit csinálunk. Hát mert összetartozunk. És Jézus, hát ő a ház ura. Ki van téve a tábla nálad is. Hogy ennek a háznak Jézus az ura, minden beszélgetés hallgatója, és így tovább. Tényleg az?
kikapok a feleségemtől, de elárulom nektek, hogy fiatal házasokként kint volt az a tábla, premier plánba a folyosónkon, hogy én és az én házam nép az úrnak szolgálunk. Egyszer jövök haza, és valahogy föltűnt, hogy ez a tábla nincs ott. Na, hát kedvesem, hát hova lett a tábla? Hát azt mondja, hogy most olyan nyüglődős a kapcsolatunk. Hát betettem az ajtó mögé. Hát testvérem, ez is megoldás. Nem? Hát ne a táblát tedd be az ajtó mögé, hanem a te képed égjen le. Hát mondtam én is neki, hogy hozd vissza. Tedd oda föl. Igenis, tessék, nekünk kell változni, nem a táblát elhelyezni. Nem bölcselkedek tovább, de hát kérdezem, hogy miről beszél most veled a te ura? Mi volt az utolsó, amit megtárgyaltatok, vagy amit témába hozott? És nyilván vannak hosszabb távú kérdések, meg vannak pillanatnyi lépések, döntések. A hívő élet ajándék, de csak akkor, ha működik. Ha nem, akkor olyan, mint ha kihúztad volna a konnektorból. Ezért én azt javaslom, hogy már ma este. Kezd el. Legalább mondd ki, hogy uram, szeretném az életem újra. A rendelkezésedre bocsát. Fogalmam sincs, hogy mit tudsz vele kezdeni, meg akarsz-e. Hát arról legyen, hogy akar. Nem véletlenül hívott el téged se. Mutasd meg, hogy szóljak a páromhoz, a családba, most este is, vagy éppen bocsánatot kell kérnem, akkor tegyem meg. Hogy legyen a szomszédokkal, mi legyen tovább, jól a munka dolgaimmal. Nézd át, vizsgálj meg engem. Én szeretnék a tiéd lenni. És szeretném elmondani, amit majd éneklünk is hamarosan, szívemet töltse be, kegyelmed ereje buzgósággal. Meghaltál érettem. Add szívem s életem, te érted, éghessen forró lánggal. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, olyan nagy kegyelem, hogy sokadszor is eljössz utánunk, és kimondhatjuk neked, hogy nem tudok rendet tenni, nem tudom, hogy hogyan is, nem is nekem kell. Te elintézed. Nekem át kell adnom magam, egyszerűen neked. Újra, sokadszor, őszintén, egész szívemmel. Te látod, hogy vannak testvérek közöttünk, akik még egyszer se adták át az életüket neked. És ott van a szívükben a vágy, hogy ők nagyon szeretnék ezt az ajándékot. Add meg nekik, hogy kimondhassák, itt vagyok, Uram, fogadj el engem. És hadd tudjuk kimondani, minél többen, hogy már az első három szolgálat után, a szeptemberi után ennyi embernek újuljon meg a szíve, az élete, és hogy folytasd velünk majd októberben, novemberben, és folytasd velünk napról napra, hiszen te az öregnek is be akarod aranyozni a napjait, a fiatalnak is, a középkorúnak is, egészségesnek, betegnek, férfinek, nőnek. Ó, de jó, hogy mi a te orvosi kezelődből indulhatunk most tovább. Amen. Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 466. dicséret mind a négy versét. Megtaláljuk azt az idézett verset is benne. Imádkozzuk ezt az éneket. Rád tekint már hitem megváltó Istenem. Azért, szeretett atyám fiai, erősen álljatok, buzgolkodván,
az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen. Isten áldja meg a testvéreket.